itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Kovászna megyei Bikfalvára kalauzoljuk Önöket. A település Sepsiszentgyörgytől 15 kilométerre helyezkedik el, festői környezetben, a Bodzafordulói hegyek lábánál, nagy kiterjedésű bükkösök előterében. Közigazgatásilag Uzon községhez tartozik. A falunak már a 13. században volt temploma. Az egykoron védelmi célokat szolgáló református vártemplom körül még láthatóak a 16.-17. században épült, szabálytalan ovális alakú lőréses várfal maradványai. A templom harangtornya keskeny lőréseivel egyedülálló három széken. A külsejükben is mutatós kúriák közül figyelmet érdemel a Simonház oszlopos árkádos kőtornácával, a Jancsóház, valamint a Zsigmondödön háza aszimmetrikusan elhelyezett pilléres, boltíves, kiugró tornácát barokk, kosáríves árkádok díszítik. Világörökségnek nyilvánítaná az uzoni önkormányzat a bikfalvi udvarházakat, hogy emlékük és történetük megmaradjon az utódok számára is. A falu mögött a Csigavár és a Csukjánpatak összefolyása feletti hegycsúcson egy koraközépkori őrtorony maradványai láthatók, melyet Csigavárnak neveznek. A hagyomány szerint azért, mert az egykori várpincébe csiga lépcső vezetett le. A környék, a népművészetek, hagyományok és szokások egy kiapadhatatlan kincses bányája. Ez a régió egy óriási szabadtéri múzeumnak tekinthető. A térség erős vidéki jelleggel bír. Az étel nem is esik jól egy deci, egy húzás pálinka nélkül, mondják a helybeliek.
38 kúria található, amelyből 20-22 nincs átépítve.
Kimondottan csak bigfalvi gyerekek vannak itt.
Van tudásom, van érdeklődés.
Kovászna megyében egyedüliként sikerült összeállítani földgázra pályázatot.
Bigfalva lett az egyik pont, ahol kezdtem itthon érezni magamat.
Nagyon-nagyon jó emberek voltak körülöttünk, azért jöttem haza.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Rádu István vagyok, Uzonközség polgármestere.
Milyen Bikfalvinak lenni? Most a polgármester úr is Bikfalvi.
Nagyon jó. Ez egy nagyon kedves hely. Én úgy szoktam mondani, hogy itt van a világ közepe, hisz a település maga azon túlmenően, hogy rengeteg és egy nagy értékű kulturális adottsággal rendelkezik, maga a természeti környezet, ahol a település elhelyezkedik, úgy, ahogy a falu szerkezete átöleli a templomot, a református vártemplomot, az maga a mennyország.
Hányan élnek és kik élnek itt Bikfalván?
A kérdés az nagyon érdekes, hisz hogyha állandó lakosra gondolok, akkor egy olyan 392 lélekre számíthatunk, ellenben egyre több a hétvégi ház, és sokszor, hogyha figyelembe veszem nem csak a hétvégi házban jelenlévő személyeket, hanem a panziókban is megforduló embereknek a létszámát, akkor ez sokszor eléri az 550-600-at is.
Kinek van hétvégi háza? Az ittenieknek, a rokonainak, vagy idegeneknek is?
Szeretem, mert a kérdéseket nagyon jól teszi fel. Hát elsősorban ez úgy kezdődött, hogy az elköltözött fiatalok, azok visszatértek a nagyszülők házába, és kilakították a hétvégi házat. Majd kedvet kapnak, és visszaköltöznek. De sajnos egyre több olyan is van, hogy kiöregednek, eladják a házakat, és akkor a közeli városokból, többek között Brassóból, meg Sepsengyőről költöznek be, de ma már vannak olyan beköltözött személyek is, akik hétvégén használják ezeket az ingatlanokat, mint például Bukarest. De vannak Magyarországról is.
Ennyi kúria és ennyi nevezetesség egy helyen ritkán van egy településen, de ezzel is büszkélkedhetnek itt Bikfalván.
Igen, én úgy szoktam mondani, hogy közel 40 udvarház, tehát 40 kúria található, pontosabban 38, amelyből 20-22 nincs átépítve. Eredeti építkezési stílusában állnak ezek az épületek, és az építkezési dátumát, hogyha nézzük, akkor körülbelül a 18. és a 19. századra nyúlnak vissza. A kuriák maga az építkezési stílusban egyik se egyforma a másikkal, méreteiben, összetételeiben változik. És ez az, aminek köszönhetően, és amiért dolgozik az önkormányzat meg, azok a civil szférák, amelyeknek itt van a székhelye településen, szeretnénk, hogy elérnénk, hogy a világörökség részévé váljon a település, legalábbis a várólistára kerüljünk fel.
Minden közművesítés megvan, mert aki végigvonul ma a Bikfalván, az azt látja, hogy felújított úthálózatuk van, szépek a porták, kanalizálás, vízvezetés, gondolom ezelőtt már megtörtént.
Persze, az észrevétel az teljesen jogos, és ki kell emeljem most, mert mivel a rádió hallgatók közt nem csak bikfalviak lesznek, hanem Uzonközség más településeiről is, hogy Uzonközség 7 településből tevődik össze, és a 7 településből 4 településen megoldottuk már közel 100%-ban, hogy minden egyes utcában a föld alatti infrastruktúra, a kommunális befektetések azok megtörténtek, tehát van ivóvízrendszer, van kanalizálás. Kovászna megyében elsőként és egyedüliként sikerült összeállítani földgázra pályázatot. Ez egy 7,6 millió eurós projekt. Ez egy POIMOS pályázat, tehát a nagy infrastrukturális beruházások pályázata. Ezt azért emelném ki, mert eddig elnyert pályázatunk, ami az Európai Uniós pénz alapokból valósulhatott meg, az 12 darab volt, de az AFIR, vagyis a vidékfejlesztési ügynökségnél, és így az országban lévő községekkel pályáztunk, most pedig szembe mentünk olyan városokkal, mint Bukarest, Kolozsvár, Brassó, és ha nyerünk, akkor az ivóvíz és a kanalizálás mellett meg lesz a földgáz is a község településein.
Az itt lakó emberek mivel foglalkoznak a turizmuson kívül természetesen, mert ebbe is részt vállalnak?
A foglalkoztatottság szempontjából egyesek mezőgazdasággal, de nekünk az is az előny, hogy közel van Brassó. Tehát Brassó, ha Bikfalvát nézem most, akkor 22 kilométer, Uzonközség településeit nézem, akkor 30 kilométer, valami Sepsengyőr 15, illetve 10. És így az embereknek van lehetőségük arra, hogy ha nem kapnak itthon megfelelő munkát, akkor el tudjanak menni a városra dolgozni.
Az elkövetkező 4 évnek milyen tervei vannak?
Egy közigazgatási egységen belül a vezetőségnek kell legyen mindig közép, hosszú és rövidtávú elképzelése. Nekünk a középtávú az, hogy az elkezdett pályázatok, amik futnak, és még mindig van 7-8 olyan elnyert pályázatunk, amelynek a kivitelezése ezt követően kezdődik el, valamint a földgáz projektünknek a sikerre vitele. Nagyon sok tervünk van, nagyon sok elképzelés, nagyon sok tennivaló van, de tudom, hogy egy jó csapattal, megfelelő önkormányzati képviselőkkel ezt pozitívumként, és a sikerre tudjuk majd vinni.
És Mária vagyok, Bigfalvi óvónő.
Régóta neveli ezeket a kisgyerekeket szépre, jóra?
6 éve vagyok itt Bigfalvan.
Azelőtt hol volt a szolgálati hely?
Azelőtt Kökösben volt 2 évig.
Most hány gyerekre kell felügyelni?
15 gyerekem van, vegyes csoportom van. Van 6 nagycsoportos, 6 középcsoportos és 3 kicsicsoportos.
Egy gyönyörű szép teremben beszélgetünk. Minden az óvónéni munkája, vagy besegítettek a szülők is a díszletekbe?
Nem igazán az én érdemem, a szülők is, a gyerekek is nagyon ügyesek. Együtt közösen valósítottuk meg.
Bizonyára a kisgyerekkel foglalkozni az nem egy olyan leányálom, de a mai helyzetben azért sokkal nehezebb dolga van az óvónőnek is. Hogy tudják ezt a sok szabályozást mindent betartani? Hát mégis kisgyerekekről beszélgetünk.
Megpróbáljuk, nagyon nehéz, de igyekszünk. A gyerekek nagyon aranyosak, megkövetelik a szeretetet, az édesketést.
Most minden gyerek egy külön asztalnál ül a szabályok szerint, de a gyerek a szeret játszani, szeret összebújni. Nem hiányzik ezeknek a gyerekeknek, hogy játszodjanak közösen, papás-mamázzanak, meg építsék a várakat közösen. Most hogy lehet programot szervezni nekik?
Hát így nagyon nehéz, de igyekszünk azért, hogy ők is jól érezzik magukat, törvénynek is megfeleljünk, mindenki jól járjon, úgy próbáljuk intézni dolgokat.
Kimondottan csak Bigfalvi gyerekek vannak itt, vagy valahonnan hoznak még az óvodába gyereket?
Kimondottan csak Bigfalvi gyerekek vannak itt, van Lisznyóba is óvoda, Uzonba, Szent Ivánba. Csak Bigfalvi gyerekek vannak itt.
Az óvónéni helybeli, vagy kell ingázzon?
Ingázom, Kökösi vagyok, van ingázom, 9 kilométerre vagyok, nem távolság.
Saját autóval van közlekedési lehetőség, amivel tud jönni?
Saját autóval ingázom.
Délig van itt az óvoda, vagy 1 óráig?
1 óráig, igen.
Másnapra bizonyára még kell készíteni a gyerekeknek festenivalót, vagy elfoglaltságot, tehát az óvónő munkája sem olyan, hogy 1 órakor lejár, és másnap reggel kezdjük az újabb napot.
Valóban nem. 3-ig van a munkaprogramom nekem, és akkor 1-től 3-ig hazamennek a gyerekek, és akkor készülök a következő napra.
Emellett még családanya is, meg háziasszony is, úgyhogy nem irigylésre méltó az óvónőnek sem az élete.
Nem, de azért nagy kihívás, és nagyon szeretem, amit csinálok, és akkor mégis könnyebb, nem? Az ember azt csinál, amit szeret, akkor egész más hozzáállása, a gyermekek meghonorálják, olyan szeretők készségük van, nagyon drágák, nagyon aranyosak, beilleszkednek közösségben, szóval minden elismerésem az övék. Nagyon ügyesek.
Thank you.
Erika vagyok, Bigfalvi tanítónő.
Jelenleg hányan tanulnak itt a Bigfalvi iskolában?
11-en tanulnak, 4 összevont osztályba.
Hogy lehet 4 osztályt egy óra alatt tanítani?
Hatékonyan úgy, hogy több időt ülök itt, a kisebbek jönnek korábban, a nagyobbak pedig 10-re járnak, 2-ig körülbelül.
Bizonyára megvan ennek a jó oldala is, mert a kisebbek hallják a nagyobbaktól, hogy mit tanulnak, és mikor ők oda kerülnek, akkor már mintha tudnák azt a tananyagot.
Így van, sokszor előfordul, hogy olyasmivel állnak elő, amit ők nem tanultak, persze.
Régóta tanít itt Bigfalván?
3. éve most. Azelőtt Sepsi Magyaroson tanítottam.
Milyenek ezek a gyerekek? Mennyire nagy a tudásszomjuk, mennyire kell velük sokat foglalkozni, vagy gyereke válogatja, hogy melyik milyen?
A gyereke válogatja. Az a jó, hogy tényleg van tudásszom, van érdeklődés. Van, akivel többet kell foglalkozni, van, aki egyből már vágja, amit kell. Mondhatni ügyesek, igen. Elég jó csoportunk alakult ki most.
Mi lesz 4. osztály után? Hol folytatják?
Uzomba, a Tatrangi Sándor gimnáziumban.
A szülőkkel össze lehet dolgozni? Segítik a tanítónő munkáját?
Igen, mindenféleképpen.
Most ebben a járványhelyzetben hogy lehet mindent optimálisan csinálni? Sokkal nehezebb a dolga, amúgy is a 4 osztálya nehéz volt, de most azért csomó szabályt be kell tartani, másképp folyik az egész oktatás.
A szabályokat betartani nehéz, megpróbálunk mindent, ahogy kell betartani.
Van olyan gyerek, aki úgy jön vissza másnap, ahogy elment előző nap? Nem tudják segíteni a szülők? De bizonyára olyan is van, aki minden leckét megtanul, minden házi feladatot elvégez.
Igen, igen, hát néha előfordul, sajnos, de hát pótoljuk. Ezért jó az összevont osztály, mert mindig lehet pótolni.
Régebben volt iskolán kívüli tevékenység, bizonyára itt Bigfalván is. Ebben a mai világban lehet-e hasonlót szervezni?
Hát sajnos az új törvények szerint most pillanatnyilag nem lehet, de reméljük, hogy majd, amikor ez a járvány krízis vége lesz, akkor majd remélem, hogy fogunk tudni.
Szavaló versenyekre, mesemondókra eljutnak a bigfalvi gyerekek?
Hogyne, persze, voltunk. Sőt, még első helyezésünk is volt többször.
Olvasnak a nagyobbak? Vagy csak azt, ami kedvüknek megfelelő, vagy esetleg az interneten?
Sajnos erről nem tudok nagyon nyilatkozni, mert azok a gyerekek, akik elkerültek, tehát most 5-esek, azok elég gyenge gyerekek voltak. De én úgy gondolom, hogy ez a mai generáció, amely most nő fel, remélem, hogy olvasó, kedvelő lesz, tehát fognak olvasni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Demeter Miklós vagyok, szentgyörgyi születésű. Pécsen végeztem magyar néprajzszakot, és hazaköltöztem egy udmurt feleséggel és 2 leánnyal Bigfalvára.
Valami kapcsolat volt Bigfalvával? Vagy most már ide örökösödtek?
Rokoni kapcsolat nem volt, egy kamaszkori kapcsolatunk volt, egyik legjobb barátommal pityókaszedésről elszökve, így a háromszéki tornyokat megcéloztuk gyalogosan, és Bigfalván is jártunk, és már akkor tetszett a falu.
Gyönyörű település, és gyönyörű szép helyen van, és nagyon szerteágazó. Nekem, aki ritkán járok itt a településen, azért eltévednék. A főútból nagyon sok mellékutca nyílik, a mellékutcából még mellékebbek is nyílnak. Itt jó távol vannak azért a főúttól, ahogy én meg tudtam ezt satszolni.
Igen, ez egy szerencsés kis telek, kicsit olyan, mint egy rókajuk is, mert 2 kimek bejárata van. Gyakorlatilag a fő úti forgalomból semmit nem hallunk.
Mivel telnek a mindennapok? Mivel foglalkoznak?
Elsősorban kézművesek vagyunk, pontosabban másodszorban, mert elsősorban tanárok kéne legyünk. Viszont ahogy haza költöztünk Erdélybe 2011-ben, azóta kézművességgel meg kerti munkákkal foglalkozunk.
Mit kézműveskednek?
Gyerekjátékok, fából, nemezből, használati tárgyak és régi zenei, népzenei, meg gyerekkézbe való hangszereket készítek.
Ezt gondolom, hogy csak akkor lehet készíteni, amikor úgy ráhangolódik az ember. Ez is olyan, mint a versírás, vagy regényírás, vagy bizonyos dolgokat lehet bármikor készíteni, mikor úgy szabadidőnk van?
Igen, egyfajta állapot ez is, amikor úgy megszűnik a világ. A nemezelőnek a szappan, meg a víz, s a gyapjú, akkor arra szűkül a világa. Aki fát farag, az meg szaporán készíti a forgácsot, és szintén nem törődik az idővel.
De például, mikor hangszert készít, gondolom, hogy nem olyan, hogy csak fúrunk, faragunk, meg szabunk, meg csiszolunk, hanem ott azért kell egy lelkiállapot, kell tudni is, hogy mit csinálunk, és bizonyára a fa is számít, hogy miből készíti.
Mindennel így van, amit az ember anyagból készít, tehát az anyag mindig az ember felett van. Nem lehet megerőszakolni az anyagot, mert akkor abból nem lesz semmi, vagy lesz egy használhatatlan tárgy. Hát a hangszerkészítés az valóban egy külön állapot, egy létállapot, mert a fával együtt dolgozik az ember, és megpróbálja kihozni azt, amit abban a pillanatban legjobban tud a képességei szerint.
Milyen hangszereket készít?
Hát elsősorban népzenei hangszerek, ugye ezek között furuják, népi pásztor furuják mindenféle fajtáját. A húrosokból vonós, pengetős, például kobza, vagy más népek, például a kazak dombra, vagy a dobok közül is különböző egyfenekű, kétfenekű dobok. És a régi zenei hangszereknél ott főleg a vonós fidula családból készítek hangszereket. Minden hangszerem, tehát pengetős vagy húros és a dobok is jellemzően egy darab fából készülnek. Tehát ez a régi megoldás, a régi technika, amit én szeretek.
Megrendelésre készülnek ezek a hangszerek, vagy elkészíti, aztán megkerül a gazdája?
Társasóban megrendelésre készülnek a nagyobb hangszerek. Furujákból viszont érdemes vásárokra is vinni. Hát furuják ott vannak, emellett ott vannak a saját hangszerek, ami inkább ilyen rendelés csalogató, meg beszélgetés indító célból vannak, meg használjuk is vásárokba őket. A vásár se egy nyugdíjas állapot, tehát ott is vagy paragok, diszítgetek, félig előkészített munkákat, vagy muzsikálunk, furujázunk, ha lányaim ott vannak, akkor ők még énekelgetnek is, tehát ez hozzatartozik a vásárhoz, igen.
Nemezből mi készül?
Nemezből elsősorban gyerekjátékok, tehát ilyen állatkák készülnek, vagy használati tárgyak közül haj, csattok, telefontartók, papucsok, mikor annak van az ideje, vagy süveg. Ez így változó. Készült már tarisznya is, meg székpárna, de minden nincs ott az asztalon.
Ez az idei év a kézműveseknek mennyire volt jó, vagy mennyire volt rossz? Eladás szempontjából talán rossz lehetett, de így ötletelés szempontjából, meg szabadidőnk volt, meg távolodtunk mindenkitől, talán jó is lehetett. Ön hogy élte meg, vagy hogy éli meg?
Érdekes ez az állapot. Tehát ugye a vásárok az elején teljesen kimaradtak, és ahogy leállítódott a világ, gyakorlatilag leállt a kézműves kéz is egy időre. Tehát ez egy olyan fejbeütés volt, hogy kérdés, hogy van értelme csinálni, viszont az ember azért ember, hogy értelemmel éljen, és ezen átlendültünk, az volt ennek az egésznek a következménye, hogy kicsit visszaszorult a kézműves munka, viszont ugye a ház körül rég dédelgetett dolgokból egy-kettő elkészült, és több idő volt arra, hogy az ember egy kicsit magába szálljon, és az értékeit rendezze, hogy mi fontos, mi nem, hogyan tovább.
A kertészkedésre mikor van idő?
Ez attól függ, hogy mikor, milyen időszakban vagyunk. Télen nyilván nem nagyon van mivel foglalkozni, tavasszal viszont az a legfontosabb, tehát ahhoz kell igazítsuk a kézműves dolgainkat is, meg a vásárokat is. Ezeket egymás mellett kell kezeljük, mert mind a kettő nagyon fontos.
Itt a faluban mennyire számítanak csodabogárnak? Mert azért gondolom nem mindenki foglalkozik ennyi mindennel. Tudják-e egyáltalán, hogy ki él itt Bikfalván közöttünk?
Valószínű, hogy ilyen olyan hírünk állt már, mert újságba is megcsillant a dolog, meg a Magyar Televízió is készített egy riportműsort, meg a Vásárhelyi Rádióban is volt. Én nem hiszem, hogy csodabogarak volnánk, de hát magunkat kívülről nem láthatjuk.
Én semmi rosszat nem hallottam, nem azért kérdeztem, csak az, hogy nem mindenki foglalkozik ennyi mindennel. Habár szerintem megtehetnék, mert nem ezelni. Nem azt mondom, hogy könnyű, de azért ki lehet próbálni. Hangszerkészítés az neccesebb azért, mert kell tudni, hogy mit miért és hogyan csinálunk.
Minden mesterségnek megvan a csínja. Biztos, hogy vannak talán mondhatni, hogy egyszerűbb, meg bonyolultabb mesterségek. A faluba most szintén nem tudunk ezzel foglalkozni, viszont elindult tavaly októberben egy olyan lehetőség a Kultúrház padlás termeiben, ahol van egy textil nemezműhelye Násztyának nekem, meg gyerekjáték és hangszerkészítő melyek, ahol tudnánk gyerekekkel, legalább a helyiekkel foglalkozni elsősorban. Ez elindult, de meg is állt most, viszont ennek volna értelme folytatni.
A turisták is igénylik, hogy betekintést nyerjenek mondjuk nemezelésbe vagy hangszerkészítésbe?
Nem volt idejük megtapasztalni, mert az októberben indult a műhely, és amikor indult volna az ideje ennek, akkor megleállt a világ. Viszont hát ez a cél.
A feleségét hol ismerte meg?
Én Pécsen, egyetemista koromban.
És annyira megtetszettek egymásnak, gondolom, hogy összeálltak, vagy hamarabb volt ő itt Erdélybe, hogy lássa, hogy hova jön férhez?
Násztya, ő Magyarországra jött feleségül, és ezt úgy néha hallom is, mert azért itt egy kicsit másabb a környezet, meg ez a mifajta gondolkodásunk, ez úgy nem olyan egyértelmű, mint amit ott tapasztalt. Ott is nagyon-nagyon jó emberek voltak körülöttünk, itt is, de valahogy valami más, azért jöttem haza.
Na de gondolom, hogy hosszú távra be lehet rendezkedni az Ibik falván is.
Ez teljesen így van, igen. Jöhettünk volna egy háromszobás lakásba édesanyám mellé Szentgyörgyre, de a kert, az udvar, a diófa az egy alap.
Anasztázia vagyok, udmurt nemzetiségű, aki itt él Bikfalván.
Milyen itt Bikfalván élni? Mert mondta a férje, hogy Pécsen ismerkedtek meg, és végül is Magyarországon ment hozzá feleségül. Tehát akkor még nem volt számításban Erdély.
Igen, azt szoktam mondani, hogy én Magyarországra mentem férhez, de ide hoztak engem. Kicsit másabb volt nekem itt megszokni Erdélyben, Székelyföldön is. Lehet, hogy Bikfalva lett az egyik pont, ahol kezdtem itthon érezni magamat.
Tudott valamit Erdélyről, Háromszékről, amíg nem jött ide? Hogy kik élnek itt, milyen itt a világ?
Mikor finugrisztikát tanultam, akkor külön Erdélyről nem hallottam, csak egybevéve, hogy a magyarok is itt laknak. Viszont mikor megismerkedtem Miklossal, akkor már kezdtünk ide járni. Voltunk Gyimesbe, valamennyire kezdtem megismerni.
Azt szokták mondani, hogy a háromszéki ember az egy kicsit zárkozottabb, mint mondjuk a Maros megyei. Én nem tapasztalom riporterként, engem mindenhol úgy fogadnak, mintha hazajönnék. Bizonyára attól van ez, hogy hallják minden nap a nevemet a rádióban. Ön milyen embernek ismerte meg a Bigfalvit? Ilyen befogadó, barátságos, vagy hogyha látják, hogy mi ilyenek vagyunk, akkor bizonyára ők is olyanok.
Külön a Bigfalviakról nem tudok mit mondani, mert sajnos annyira nem ismerjük még a falut. Remélem, hogy majd az változni fog. Viszont a székelyföldi emberek nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit zárkozottabb a magyarországiakhoz képest is. Lehet, hogy azért is volt nehezebb itt megszokni nekem. Viszont ami nagyon tetszik, az az erdély természet. Romániában, Erdélyben nagyon szép a természet is. Lehet, hogy ez így egyensúlyba rakja ezt a dolgot.
Miklósnak sikerül segíteni nemezelésben, hangszerkészítésben? Közösen végzik? Vagy mindenkinek megvan a területe, amit inkább készít vagy csinál?
Ami családhoz tartozik, az mindig együtt csináljuk, például az akuszka főzést is, sőt, két családdal együtt főztünk. Van egy koma asszonyom, ő japán, és ugyanolyan helyzetben van, mint én, Tanizaki Seiko, és megbarátkoztunk velünk, nagyon örvendek ennek a barátságnak, és így járunk együtt bizonyos helyekre együtt elmegyünk, vagy így együtt szeülünk. Most például az akuszkát főztünk. Vannak ilyen bizonyos területek, ahol csak én csinálom a dolgomat, vagy csak Miklós, és bizonyos feladatok is vannak lányoknak is, nekünk is. Például a majonézet Miklós szokta keverni, mert neki az jobban sikerült. Az itteni étel is ő csinálja inkább.
De például a nemezelésnél ötleteket ad, hogy mit készítsünk még, vagy azt mondták az előző vásáron, hogy jó lenne, ha az is lenne, és akkor ezt így készítsük el? Például ilyenre gondoltam, hogy segíti-e a férjét.
Szoktunk ötleteket adni egymásnak, igen. Így, hogyha valahol meglátunk valamit, és jön egy gondolat, akkor persze elmondjuk, és lehet, hogy még sikerül belőle valami. Beleszólni munkámba azért nem szokott, de ötleteket adni, igen.
A rokonság eljött Erdélybe, Székelyföldre megnézni, hogy hova került Anasztázia?
Igen, édesanyám is itt volt, húgom is. Más rokonság egyelőre még nem volt.
Milyen gyakran sikerül hazamenni hozzuk?
Sajnos nagyon ritkán. Most utoljára éppen vírus előtt voltam. Egy hónapig voltam február végétől március végéig, és ritkán tudok hazamenni. Édesanyám meg tavaly augusztusban volt itt. Kolozsváron rendezték a finnugorírók világkongresszusát, is ott vett részt, mert ő költő, író, újságíró. Ilyen alkalmak vannak, mikor el tud jönni az én családom is, vagy mi megyünk 2-3 évente, vagy 4.
Itt a faluban már vannak olyan családok, akikkel összejár, értelmiségi családok esetleg, vagy akinek közös az érdeklődése az önökével?
Itt lakik még egy művész család, a Péter Alpár és Várai Réka, velük is nagyon jóba vagyunk, barátok vagyunk, és akiket meg tudnám nevezni, meg a Kerezsi család, meg Sipos család, velük szoktunk még találkozni, de más családokkal nem igazán, sajnos nincsen kapcsolat még.
Önöket mindig itt lehet találni, Bigfalván, vagy művész emberek lévén azért járják a világot?
Hát amikor nem vagyunk vásárba, akkor általában itt vagyunk, de mikor a Szentgyörgyi vásárra kezdődik a szezon, akkor elég gyakran el vagyunk menve a hétvégén.
Thank you. Bicsi Sándor.
Milyen az életét Big Falván, Sanyi bácsi?
Nagyon megfogytunk. Voltam a gyetyánnal, pénztárnak, még akkor 600, nem tudom hány lélekszám volt Big Falvának. Most van 200 valami lélekszám.
De költöznek is be a településre, tehát jönnek idegenek is ide Big Falvára.
Hétvégi házak is vannak. Aztán még az a helyzet, hogy inkább a romással kezdett most idejönni. Valamikor annak idején még Dobolló is ide tartozott. Most már Dobolló külön szakott, külön település. Big Falva Magyarországhoz tartozott. Magyarok itt voltak 4 évét, 40-ben bejöttek, 44-ig itt voltak. Édesapám, az Isten nyugtassa meg, mikor jó idő volt, azt mondta, fiam, nézd meg a tetőn, Brassó, a magyar zászló látszik.
Közel vannak Brassóhoz, szép időben lehet látni a Cenket is, gondolom. Milyen volt gyerekkorában itt a településen? Mert ma nagyon szépek a házak, a porták, az utcák. Gyerekkorában hogy nézett ki?
Big Falvában nagyon jól nézett ki, mert annak idején ez a lélekszám volt Big Falvának. Csak ugye aztán lett román idő, magyar idő, lett a kommunizmus, lett a demokrácia, mindenféle időt értünk itt.
Más település is végigment ezeken a fázisokon. Mennyire voltak összetartóak régebben? Mert én azt látom, hogy régebben minden településen úgy jobban segítették egymást az emberek. Bizonyára itt Big Falván is ez volt a helyzet.
Segítettük egyik a más, mert az volt a helyzet, hogy 4 évi katonaságot csináltam. 1 évet csináltam fenn az orosz határszélén, Felticsinben, és akkor átalálhelyeztek, mert a szekuritát én al voltam. Áthályoztak Kosztancára, ott valamennyire kiképeztek, akkor bétettek a rabok mellé, összesen csináltam 4 évet. A katonaságnál már ott állott a helyzet, hogy nem volt mit enni adjanak. Hát a rabokot ugye, mikor helyezték, kulakokat, a szászokat, a zsidókot, ezeket mind oda, ott a partálban, mert ott voltam én, partálban. Ott akkor ásadták a Duna csatornát, mert átalakolták csatolni a Dunát a tengerhez.
Gyerekkorában, Sanyi bácsi, itt mindenki mezőgazdasággal foglalkozott Big Falván?
Hát a gazdasággal foglalkoztak, kérem szépen. Aztán jött ugye a kollektivizálás, melyik olyan volt ember, megfelelt, azt nem vitték el, más pedig elvitték. Kollektívet csináltak, marhálkodták kellett adni. Mindenféle gazdaságos szerelétel által kellett adni a kollektívnek. Én sem hallottam be még, 22-en maradtunk kint a gazdaságba. Akkor annyira kihasználtak, hogy a főleket Szentkirályba, Magyaróson, a 22 embernek ott adták ki a főleg. Mert voltak azok az emberek a családban, hogy a férfi behallott a kollektívbe, mondjuk az öregebb ember, azt nem hallott be. És így aztán akkor megoszlott az egész.
De amúgy jó földje van Big Falvának? Lehet termelni?
Big Falvának van, a határja jó van.
Sanyi bácsi, sosem vágyott el Big Falváról, hogy nem vonzotta a nagy világ? Mert ma azt halljuk, hogy a fiatalok mennek külföldre dolgozni, valaki ott is telepedik le. Nem vágyott el a faluból?
Nem vágyottam el, mert még előtt kimarasztottak, hogy maradjak, mert mikor meghalt ez a pénztárnoknő, akkor azt mondták, hogy vegyem át el a pénztárnokságot. A gazdaságban is, mint brigádos, úgy dolgoztam. Volt egy Selester Péter nevezetű, az azt mondta, hogy vegyem át el a gazdaságot, mert egy nap hittek 3 darab marhát, ami nem felállt még, beteg volt. Akkor azt mondták, vegyem által, mert semmi balot sem alatt. Akkor így által kellett, vegyem a gazdaságot. 4 község tartott, Lisznyó, Magyaros, Big Falva, Lisznyópatak. Az mind az én kezem alatt volt. Azt mind le kellett járjam. Kellett állatjegyezést, bondyaszületést, mindenfélét. Kivittek annyit, maradt annyi. Ezt mind a 4 faluban meg kellett csinálni. Aztán szerencsére volt egy állatorvos, Szent Györgyön, Kodleon nevezeti volt. Azt mondta, Sándor bácsi, ezt maga nem bírja így még. Akkor azt mondta, hogy Magyarósra tegyek még 2 bikabornyút, és Magyaróson volt itt a szomszédasszonynak az édesapja. Ő volt a gondozó az állatokkal, és ő aztán feljegyezte nekem, hogy melyik tehány fedezett, és így aztán annyivel mondom,
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Bikfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.